Le ne erezd a lábod! Erre sem feleltem. A düh folytogatta a torkomat. Kis ideig csend volt. Egyszerre csak Zsuzsi kuncogni kezd nevettében. Te, Gabika, ha olyan hős úrfi vagy, hát akkor megtehetnél valamit.
Mit? Szóltam összeszorított foggal.
Azt, hogy...
Mit na?
Úgy se teszed meg.
Mi az?
Te csak ilyet teszel meg, én értem, amit akár az esztendős puja is meg tud tenni.
Mást is megteszek.
Hát akkor állj!
Hogy?
Egy fél óráig, egy esztendeig is, de hogy? Csak egy fertáig legalább.
Mondjad már, hogy Tóth Ágost!
Meglepetésemmel leeresztettem mind a két lábam. Én voltam az egyetlen az egész felső két osztályban, aki nem tudott Tóth Ágost állani. Pedig sokat próbáltam a szalmán. Nyakam is majd kitörött belé, mégsem sikerült. Égtem, lángoltam az izgatottságtól. Szerettem volna széttépni azt a kis boszorkányt, aki most ilyen csúfot űz belőlem. Miska csak most értette meg, mi folyik itt köztünk. Eddig csak bámult, nem tudta mire vélni a dolgot. Most már látta, hogy pompás tréfa az, s elkezdett kacagni rajtam. Ő persze, a gonosz csont, nem nagy próbának tartotta volna magára, mert mindenkinél jobban tudott a feje tetején állani. Tétovázva állottam. Szerettem volna szétrobbanni, ha ilyen félikre képes volna a halandó ember. Zsuzsi tudta, miért nem sietek eleget tenni a kívánságának, és képzelem, milyen gonoszul nevetett rajtam. Oda jött hozzám, és elkezdett hízelegni. Gabika, Gabi úrficska, ha szeret egy picurinkát, tegye meg. Na, ha mondom, csak egy picikét, csak egy kicsi kis óráig, csak addig, míg én eljárom a rontóval a Kállai kettőst. Csak addig, míg ezerig olvasok. No, csak 500-ig, csak 100-ig. Hallgattam. Na, még 10-ig, 1-ig, egy félig. Meg sem odszantam. Pipogya. Fordított hátat Zsuzsika. Hát teremtett az Isten nagyobb ördögöt az ilyen kis fruskánál. Mintha a földbe gyökerezett volna a lábam, álltam kővé meredve. Vagy dehogy is kővé, hisz odabent a lábatenger bugyogott, fort, s közel volt az elkeseredésnek dühös kitörése. Miska! Kiáltott Zsuzsi. Gyere! Te csúfá ezt az úrfit! Tanítsd meg, hogy kell azt a borzasztó nagy virtust megtenni! Miska ugrott a parancsra, és egy perc múlva ott állott a domb tetején fonákul. Két kezét a földnek vetette, két lábát az ég felé kirúgta, s a feje búbjára állt, mintha az lett volna a legtermészetesebb helyzet a világon. Lehet, hogy neki igen természetes volt, de én iszonyúan téptem, martam magamat. Mit csináljak most, hogy felülkerekedjek? Abban bizonyos voltam, hogy azt a kunsztot, amit Miska csinál, nem tudom utána csinálni. Hirtelen elképzeltem ugyan, hogy micsoda bámulást keltenék vele, ha most egyszerre két kézre állanék, s kézen járva mennék fel a dombtetőre. Ezt nem tenné meg a Miska. Akármilyen szépnek tetszett is, ha ezt meg tudtam volna csinálni, mégsem próbáltam meg. Volt bennem annyi józanság, hogy nem tettem magamat csúfá valami ügyetlen felbukfencezéssel. Ráncigáltam magamon a ruhát, és mélységesen el voltam szontyolodva.
Thank you.
ahogy ráncigáltam a ruhát, egyszerre csak a ruhabélés mélyén, a varrásnál valami kis fekete gömbölyűt tapintottam ki. Eleinte ügyet sem vetettem rá, de az ujjaim szinte maguktól kezdtek érdeklődni iránta. Hirtelen kitaláltam, hogy mi van a zsebemben, és úgy megörültem neki, hogy szerettem volna bukfencre perdülni örömömben. A madár csalogató síp volt, amit az édesapám küldött nyár elején, és én éppen akkor vesztettem el, mikor már titokban jól beletanultam a használatába. Hát ide bújtál, gazfickó, mondtam magamban, és sietve kikotoráztam valahogy. Másképp nem ment, kiszakítottam a ruha bélését. Ajkam közé vettem, s halkan megpróbáltam, szóle. Pompásan szólott. Erre aztán teljes erővel rákezdtem egy hatalmas madárharci riadóra, hogy csak úgy csattogott bele a világ. Zsuzsika elhallgatott, nem kacagott tovább. Miska felfordult, mint a zsák, és kis idő múlva a teste felső, de nem sokkal okosabb végével kezdett felemelkedni és figyelni. Én pedig fújtam vígan a rigó riadót, a cseriszharka csata dalát, fülemüle himnuszt, vagy tudom is én, micsoda madárnyelven szólott a sípocskám. Fő az, hogy hatalmasan szólott. Túltett egy kisebb fajta madárhangversenyen, és még ennél is főbb, hogy valósággal bámulatos sikert aratott. Zsuzsika lábujjhegyen állott, és lélegzett visszafolytva figyelt. Szól a kis madár, mondta. Majdnem elnevettem magam, s még frissebben fújtam. Hallod? Hol szól a kis madár? Csak ugyan, kiáltotta Miska. Ez a veréb. Ó, te bagolyfülű, szólt Zsuzsi. Veréb. Tud is ilyet a veréb. Ez legalábbis cinege. Elkacagtam magam. A parasz gyerekek nem ismernek semmiféle madarat, csak a verebet, fecskét, meg a cinegét, amit télen tökkel fognak. No, meg a héját, mert az elviszi a csirkét, s a szarkát, mert az vendéget jelent. A füvek közül meg csak a csonárt, vagy a csalánt, a láncfüvet, a gyűrűfüvet. A többi nekik az csak gaz, vagy fű. A madarak meg csak kismadár, nagymadár, az a tarkamadár féle nevet kapják tőlük. De mikor én kacagtam, a madár nem szólott. Zsuzsika lábujjhegyen, mintha lepkét akarna fogni, felém közeledett. Pszt, pszt, csitt, suttogta éppen, mikor megint elkezdtem egy kicsit ficserkélni. Csendesen állj, ne mozogj, elrepül. No, én is rákezdtem a kacagást, és ugráltam, toporzékoltam, táncoltam. Aztán újra az ajkaim közé vettem a fura kis sípot, és megszólaltattam a madár énekét. Zsuzsika csak ámult, bámult, s látva, hogy az a dalos madár nem olyan ijedős, bátran jött felém. Elszaladtam előle, odébb, s ismét új nótába fogtam. Utánam jött, még tovább szaladtam, s folyton új nótát hallattam. Végre megállt, és így kiáltott fel. Megfogta. Megám, szóltam én. Mutasd. Hogy is ne. Zsuzsi érezte, hogy nincs jogom a követelődzni. Az előbb történtek után ő is restelkedett. Könyörgőre vette a dolgot. Csak egy icipicit mutasd meg. Egy icipicit sem. Csak addig, amíg megsímogatom. Addig se. Csak addig, amíg kitekerem a nyakát. Jó is volna. Megállott. Haragosan toporgott. Én úgy is megfoglak, aztán elveszem tőled. Azt szeretném látni. Na megállj. Kergetni kezdett. De nagyon sötét volt a cicázáshoz. A hold is nevetett rajta, ahogy egymást kergettük, és bukdácsoltunk minden túrásban. Zsuzsika megállt.